Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk! Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél hozzánk, aki útnyitó lett a számunkra, és mi követhetjük őt. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te elvégezted a munkát. Bevégezted a megváltás teljes művét, és nincs mit ahhoz hozzátenni. Hálát adunk, atyám, hogy Jézussal együtt mi is ott ülhetünk a jobbodon, a hatalom királyi székén, és a felruházott hatalommal uralkodhatunk az ellenség minden ereje felett. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja, hozzátartozója és szerettei felett a Jézus nevében. Kiárasztjuk a békesség, a szeretet kenetét a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, a friss olajat, amely könnyebbé teszi a dolgainkat, és oly mértékben beolajoz, hogy az ellenség nem talál fogást rajtunk. Hálát adunk, Úr Jézus, a megtört testedért, ami által birtokoljuk a szent egészséget a most hit alapján, és ezt tetőtől talpig magunkra vonatkoztatjuk. Továbbá megvalljuk, hogy Krisztus értelme a miénk, és a szükséges időben mindent tudunk. A Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te szeretetedért, amivel körülveszel bennünket, és mi is szeretünk téged. Várjuk a látásukat, a közléseket a mennyből. Hálát adunk, Atyám, a győzelemért, amit az Úr Jézus megszerzett nekünk, és hogy ebben járhatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most is itt vagy közöttünk, és hálát adunk a szolgáló angyalokért, akiket mellénk rendeltél, Atyám, hogy őrizzenek minden utunkon mindannyiunkat, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Üdvözöld a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy én Jézust követem. Szeretettel köszöntünk benneteket. Kaptam ajándékba egyik pásztortársamtól az úrvacsoráról szóló könyvet. Joseph Prince-től van. És hanganyagba átküldtem, hogy tudjátok meghallgatni és megtapasztalni ennek az áldásait. Az úrvacsorák során általában két elemről beszélünk, a kenyérről és a borról. De van egy harmadik elem. A harmadik elem Jézus halála. És az 1 Korintus 11.26 azt mondja, hogy emlékezzünk meg, amikor eszitek a kenyeret és iszátok a pohárt, akkor Jézus haláláról emlékezzetek meg. És én ezt sokáig nem értettem, hogy miért a haláláról. Hozzá szoktam tenni, hogy a feltámadásáról is. De most megvan a megértés, hogy amikor a haláláról emlékezünk meg Jézusnak, gyakorlatilag a győzelmére emlékezünk. A sötétség erői felett szerzett győzelméről. És amikor az ő halálát hirdetjük az úrvacsora által, akkor gyakorlatilag azt hirdetjük ki, hogy Jézus uralkodik. Jézus uralkodik minden sötét erő felett, és ahol vagy, és veszed az úrvacsorát, a démonok elfutnak. Ezt egy bizonyságban olvastam ebben a könyvben. Egy érdekes dolog, hogy az úrvacsorát lehet másokra is kiárasztani. Tehát az úrvacsorának az erejét és a hatalmát. Tehát feküdt a kórházba egy hozzátartozó, otthon a szerettei vettek úrvacsorát, és fölépült a kórházban fekvő. És még egy érdekes dolog, volt egy olyan ház, ahol démonok voltak. Ezt a lakók tapasztalták, a gyülekezet pásztora, segédpásztor, diakónus, kimentek néhányan, és urvacsorát vettek. És mivel amikor urvacsorát veszünk, és megemlékezünk Jézus haláláról, akkor azt hirdetjük ki, hogy Jézus uralkodik, és az urvacsorát követően minden gonosz erő és munkálkodás megszűnt. Tehát azt szeretném csak kihangsúlyozni, hogy az urvacsorában hatalmas erő van, amit eddig nem ismertünk. És még egy dolog, azt tudjátok, hogy az evésnek milyen komoly kihatása van? Most nem a pocakra gondolok. Ádám megette a betegséget és az átkot, amikor a tiltott fa gyümölcséből evett. Mi, amikor a Jézus testét és a vérét vesszük az úrvacsora során, akkor megesszük az egészséget, és megesszük az áldást. Sok új világosság van ebben, és hiszem, hogy a hasznotokra lesz. Vehetek úrvacsorát otthon ti magatok is. Fogtok egy csipet kenyeret, vagy egy csipet zsemlét, vagy ami éppen otthon van, és majd ahogy hallgatjátok ebben a tanítás sorozatban, meg tudjátok magatok is tenni. Ma kiküldtem egy 2016-os proféciát, majd meg fogjátok találni. Nekem sem volt időm végigolvasni, de egy ponton megakadt a szemem, a prioritás. Tehát fontos, hogy mit teszünk az első helyre. És ebben egyedül nekünk van döntésünk, hogy mit teszünk az első helyre. Az urat, vagy valami mást. A másik pedig. Néztem az időjárást, és egy-két nappal ezelőtt még komoly esőt mondott hétfőre. És imádkoztam az Úrhoz, és kértem az ő kegyelmét, hogy amikor a bárányok jönnek a gyülekezetbe és mennek, akkor ne essen. És most, ahogy eljöttem otthonról, 3 óra után megnéztem az időjárást, 9 órától éjfélig mutatja a nagymértékű csapadékot. Ez azért fontos bizonyság, mert vannak, akik azt mondják, hogy milyen jó, hogy az időjárást nem tudjuk befolyásolni. Tehát itt a példa. És nem csak az egy példa van, hanem van sok más is. Tegnap kiküldtem a Neokult Istent 5. részét. Ott egy-két szót ki is vastagítottam. Ez egy Kenneth Hagin tanítás, és azt mutatta az Úr, hogy azok figyelmébe ajánlom elsősorban, akiknek a környezetében, körében valaki idő előtt hazaköltözött. Hagennek a húga 55 éves korában gyomorrákban halt meg, és faggatta az Urat, és azt mondta neki, semmi között hozzá. Ez a dolog csak a húgodra tartozik, meg én rám. Tehát vannak ilyen dolgok, amiben jobb, ha nem ütjük bele az órunkat. Ma előjárommal beszéltem telefonon, és kaptam egy megerősítést. Nagyon jó, hogyha az ember megerősítést kap. Elkezdte mondani azokat a helyzeteket, amiért ima támogatást kér. És ebből az a megértésem született, amit eddig is így gondoltam, csak megerősítést kaptam, hogyha azzal az indokkal mondjuk el egymásnak a problémákat, gondokat, hogy tudjon imádkozni érte, vagy tudjunk közösen imádkozni, akkor az teljesen helyes és igei. Vasárnap hajnalban az Úr adott egy üzenetet, ezt a végén majd el fogom mondani nektek. Csepegtette több napon, héten keresztül, de vasárnap hajnalban összefoglalta a Szent Szellem, és egy kis üzenet kerekedett ki belőle, ami világosságot fog adni számotokra, illetve a hallgatóság számára, mert az interneten is vannak hallgatók. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben című sorozatunkat, és a 6. rész következik. Haladunk a Kenneth Hagin könyvben, és elérkeztünk a Gyülekezet zaklatása című részhez. Tehát 6. rész, a Gyülekezet zaklatása. Az első pontunk hatalomgyakorlás. Lehet, hogy egy kicsit soknak tűnik, hogy Többet foglalkozunk az ördöggel, mint korábban szoktunk, de muszáj felismerni a veszélyt. És a mai beszélgetésünk során is az derült ki, hogy bizony a Krisztus testét több helyen támadás érte, szellemi értelemben. Olyan szellemi erők munkálkodnak, amit meg kell tudnunk a hatalmi imáinkkal fékezni. Az mellett, hogy a tanítás szól az ördögről és a munkáinak a felismeréséről, bizony benne, hogy mindig sikerül oda tenni mellé ellensúlyként azt, hogy Krisztusban hatalmunk van, és nem kell félni. Egy ilyen bátorító ige a Márk 16-osban a 17-18-as vers.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Azt mondja az igen, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik. Kire vonatkozik ez? Mindannyiunkra, mert mi mindannyian hiszünk. Tehát a hívőkre vonatkozik, az újjászületett hívőkre. Függetlenül, hogy mennyi ideje van Krisztus testében, függetlenül, hogy mikor született újjá. A lényeg az most, hogy hatalommal felruházott emberek vagyunk. Krisztusi hatalommal felruházott emberek vagyunk. Kenneth Hagin 1952-ben kapott látomásában az Úr Jézus megmutatta azt az eltévejedett asszonyt, akiről már korábban szóltunk, hogy elhagyta a férjét, elhagyta a szolgálatát, és legvégül megtagadta Jézust. Jézusnak ezzel két célja volt. Az egyik az, hogy megmutassa Hagennek, hogyan ragadja meg a démon azt, aki nem védi az elméjét, és megengedi, hogy az ellenség hozzáférjen. A tegnapi tanításban is benne volt, hogy az Ószövetségben a pap homlokán volt egy felirat, ami az elme védelmét szolgálta. Úgyhogy most olyan időket élünk, hogy az elmét, a gondolkodásunkat nagyon-nagyon védeni kell. Nagyon-nagyon védeni kell. A gondolatokat kórházra kell kötni, mert különben elcsatagolnak. A legjobb védelem az, hogyha az ember belemerül az igébe. Tanítást hallgat, Bibliát olvas, és ehhez hasonló, hogy lekösse a figyelmét, és ne csatangoljanak a gondolatok. A második célja az volt, és Hagennek szólt ez az üzenet, hogy parancsolja démonnak, hogy hagyja abba a pásztor szolgálatának a zaklatását. Mert ő a volt férjét folyamatosan zaklatta, mármint a szolgálatát. Jézus azt mondta, hogy mindenkinek szabad akarata van, így még Istennek sincs hatalma az emberi szellem felett. Ez nem jelenti azt, hogy egy vezetőnek, egy előjárónak nem kellene engedelmeskedni. Azt mondta az Úr, hogy az asszonnyal nem tehet semmit, de hatalmad van az őt befolyásoló gonosz szellem felett. Ez nem jelenti azt, hogy a nő megszabadul a démontól, hiszen ő akarta ezt a démont, és olyan súlyos helyzetbe került, hogy Jézus meg is tagadta. Azt mondta Jézus Hagennek, de hogyha foglalkozol a démonnal, akkor többet nem fogja zaklatni Isten szolgálóját. És Hagin imádkozott, hogy te gonosz szellem, aki zaklatod és akadályozod XY szolgálatát, megparancsolom Jézus nevében, hogy hagyd abba minden tevékenységedet. Az ördög feletti hatalmunk Jézus nevében van, ami a Krisztusban levő hívők jogai és kiváltságai. Tehát vannak olyan dolgok, amik hozzánk tartoznak Krisztusban. Hivatkozni kell rá, amikor jön az ellenség. Emlékezzetek arra, hogy amikor Pált meg akarták verni, büntetésképpen, felszólalt, én római vagyok. És abban az időben a római származású embert nem volt szabad ilyen módon megbüntetni. Te pedig hivatkozhatsz arra, ördög, én Isten gyermeke vagyok. Nekem Krisztusban jogaim és kiváltságaim vannak. Nem érinthetsz engem, mert a Szent Vér befedez engem, az otthonomat, a családomat, és mindaz, ami hozzám tartozik. Tehát így kell élni a jogainkkal és a kiváltságainkkal. Ahhoz, hogy tud hatékonyan használni a hatalmadat, tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. A szellemvilágban nincs távolság, tehát bármilyen messze is van az illető, akiért imádkozunk, az ima utoléri. Amikor Kenneth Hagin szólt, illetve imádkozott a démonhoz, visszafeleselt. Azt mondta, hogy nem akarom abba hagyni a pásztor elleni tevékenységemet. De tudom, hogy meg kell tennem, hogyha te Jézus nevében parancsolsz. És erre a névre, hogy Jézus neve, úgy elfutott ez a démon, mint egy megvált kutya. Ezt Hagin a szellemi világban mind látta. És amikor ez megtörtént, hogy az ellenség megfutamodott, Kenneth Hagin elkezdett nevetni. Ugyanis van nevetés a Szent Szellemben, és ez nem más, mint a győzelem jele. Előfordul olyan is, hogy a szentek álmukban örömtáncot járnak, mert szellemben megtapasztalják a szabadulást, amiért imádkoztak. Egy újongás jön ilyenkor. És én is tapasztaltam ilyet, amikor nyelveken imádkoztam komoly dolgokért, és egyszer csak ez a ima késztetés átment egy örömbe, egy nevetésbe. Róma 14:17.
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által.
Itt van, hogy öröm a Szent Szellem által. Erzsébet is imádkozik Pesten azért, hogy a szentek kapjanak az Úrtól látásokat, álmokat, kijelentéseket, de nagyon fontos ellenőrizni ezeket az álmokat és látásokat, nehogy az ember mellékvágányra szaladjon. Van egy biztos támpontunk, hogy a Szent Szellem közlései mindig megegyeznek az igével. Tehát ha összehasonlítjuk a Szent Szellem közléseit, látásukat, álmukat az igével, akkor nem szaladhatunk mellékvágányra. A második pontunk a hatalom helye. Nem kell ahhoz pásztornak lenned, vagy nem kell a szellem ajándékaiban működnöd, hogy foglalkozz az ördöggel, amikor zaklatja, vagy elrettenti Krisztus testének egy tagját, vagy bármi más gonosz munkát végez. Minden hívőnek hatalma van, hogy parancsoljon az ördögnek, és fejezze be a tevékenységét. A Filippi 2-ben olvassuk el a 9-es, 10-es verset. Jézus ma hol van? Azt tudjuk, hogy fent a mennyben, de pontosabban. Az Atya jobbján. Szívünkben is ott van, igen. De azért, mert befogadtuk, valóban a szívünkben is ott van, de az ige szerint ott van az Atya jobbján. De az Atya jobbján nem egyedül ül. Olvassuk el a Filippi 2-ben a 9-es, 10-es verset.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen.
Amen.
Jézus bevégezte a megváltás művét, és az Atya őt felmagasztalta, és maga mellé vette, a jobbjára ültette. A jobb oldal azt jelenti, hogy ez a hatalom helye, az az uralkodásnak a legmagasabb pontja. Még a gyermekkoromban voltak olyan mesék, hogy a király ezt ad, azt ad, és maga mellé ülteti, és a jobbjára ülteti. Tehát hasonló történetek. Nem tudom manapság milyen mesék járnak. De ott is azt jelenti, hogy a király, hogyha a kanászlegény valami feladatot elvégzett, vagy kiszabadított valakit, akkor a jobbjára ültette. Az a hatalom helye. A világ egyetemnek a legmagasabb uralkodási pontja. Tehát Jézus ott ül. Ahhoz, hogy mi hatalmat tudjunk gyakorolni az ellenség felett, el kell foglalnunk a hatalmi helyünket. Efézus 2:6.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Halleluja! Tehát azt mondtuk, hogy az Atya jobbján ott ül Jézus a hatalom székén, de nem egyedül ül, hanem mindazok, akik újjászülettek, akik befogadták Jézust, szellemi értelemben mi mindannyian ott ülünk. A királyok királya és az urak ura mellett. Mi a király dolga? Hogy ássa a lövészárkot, vagy kiadja a parancsot? Egyértelmű, hogy a király rendeleteket hoz. A király utasításokat ad. Nekünk ugyanilyen rendeleteket kell hoznunk, és utasításokat adnunk a sötétség erőinek, hogy takarodjanak az életünkből. Hogyha valakivel problémánk van, nem a személlyel kell foglalkoznunk, hanem a mögötte álló szellemi erővel, amely befolyásolja őt. Efézus 6:12-ben elolvassuk, hogy a sötétség erőinél hányféle fokozat van. Tehát Efézus 6:12.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Amen. Az év első ima konferenciáján hangzott el, hogy idén még többet kell imádkozni nyelveken, mint eddig. Krisz Ujakilume szolgálatában hangzott el, illetve ő vette ezt az úrtól. Sokan tudatlanságból nyitják meg magukat az ellenségnek, és a sátán eszközévé válnak. De vannak, akik tudatosan engednek az ördögnek. Hogyha valaki akadályozza, zaklatja, vagy elrettenti Krisztus testét, akkor rajta keresztül egy démon működik. Tehát ezért nem az emberrel kell foglalkozni, hanem megkötni, leállítani azt a szellemi erőt. Két bátorító ige következik. János 16:33.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot.
Amen. A legyőztem a világot a görögben azt is jelenti, hogy Jézus felül kerekedett a világi dolgokon és a világi erőkön. És az 1 Korintus 15:57-est olvassuk el. Jézusnak bátorító szavai ezek.
De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen. Tehát Isten adja a győzelmet, a fölényt, a diadalt. Ezt jelenti ez a vers. Mert Krisztusban az Atya elvégezte az ellenség erőinek a lerontását. A legtöbbször nem a gyülekezetben kell foglalkozni a démonnal, aki valaki mögött áll, hanem szellemben, az imaszobában végzi el a pásztor, vagy a körülötte levő imacsapat. Így lehet megfogalmazni egy imát. Te gonosz szellem, aki akadályozod XY vagy a gyülekezet munkáját, Jézus nevében megparancsolom, szüntesd be minden tevékenységedet. De előfordulhat olyan eset is, amikor természeti síkon is foglalkozni kell az emberekkel. A pásztor a Krisztusban kapott hatalmánál fogva hozhat működési szabályokat, rendelkezéseket. Kenneth Hagin az egyik alkalmán, ahol sok környékbeli gyülekezet és pásztor összejött, tanított arról, hogy hogyan kell foglalkozni a gyülekezetet zaklató gonosz szellemekkel. Az egyik pásztor gyülekezetében volt 3 problémát okozó család. Az egyik a diakónus volt, a másik az iskolaigazgató, a harmadik pedig egy vezetőségi tag. A diakónus már ott tartott, hogy éppen kérvényt készült beadni a vezetőséghez, hogy ezt a pásztort rúgják ki. A helyi pásztor már hosszú ideje foglalkozott ezzel a problémával, jelenséggel, de fizikai szinten, a személyekkel. És így nem is született eredmény. Miután Kenneth Hagin tanítását meghallgatta, felismerte, hogy Ezek az illetők, ez a három család a gonosz szellemek befolyása alatt van, és ez okozza az összes problémát. A korábbi tanításokból már tudjuk, hogy az ördög képes szólni a keresztények elméhez, ők pedig, hogyha ezt befogadják, folyamatosan ismételgetik. És ezzel viszályt és megosztást okoznak Krisztus testében. Jakab levelében a harmadik fejezetből a 14-estől a 16-os versig olvassuk.
Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.
Amen. Bibliából tudjuk, hogy a sátán a testvérek vádolója. És az ördög befolyására sok esetben a szentek egymást vádolják. Nem olvassuk el, de a jelenések 12.10-ben ezt megnézhetitek. Tehát az ördög a vádoló, és egymásnak ugrasztja a keresztényeket. Ez a helyi pásztor hatalmat vett a gyülekezetében gondot okozó szellem felett. Olvassuk el a Máté 18.18-at. Itt van az oldás és kötés hatalma.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen. Mit jelent ez? Hogy amit megkötsz a földön, ez azt jelenti, hogy amire nincs szükségünk, ami gonosz, azt meg kell tiltanunk. Kimondjuk a szánkkal, hogy Jézus nevében megtiltom ezt a gonosz munkát. Akár meg is lehet nevezni. Sőt, célszerű megnevezni. Amit megkötünk a földön, a fizikai világban, az a szellemi világban is meg van tiltva. Ezt jelenti a kötés. De hogy tud egy képhez kötni, még azt is tudom talán ajánlani, mint amikor a kismalac beengedte a farkast a zsákba, és bekötözte a száját. És ezzel hatástalanná tette. Amit megoldottuk a földön, az pedig azt jelenti, hogy amire szükségünk van, azt kiárasztjuk. Szükségünk van a kenetre, szükségünk van a menny minden erőforrására, kiáraszthatjuk a szent vért, kiküldhetjük a szolgáló angyalokat, és ezek bennünket segítenek. És amit mi a szánkkal itt a földön elrendelünk, az a szellemi világban is működik. Tehát a rossz dolgokat megtiltjuk, a jó dolgokat pedig megengedjük, kiárasztjuk a saját érdekünkben. Ezt jelenti a Máté 18.18. Miután ez a helyi pásztor hatalmat vett a gyülekezetben gondot okozó szellem felett, szinte egy éjszaka megváltozott a helyzet, holott addig 3 évig küszködött el a problémával. Ez a 3 család alapvetően jó keresztény emberek voltak. De nem ismerték fel, hogy megnyitották magukat, és az ördög használta őket a gyülekezettel szemben, a gyülekezet ellen. A sötétség erőinek megkötése után ők lettek a leghűségesebb hívők a gyülekezetben. Nem szabad reménykedve sodródni. Majd megoldódnak a problémák. Gyakorolnunk kell a szellemi hatalmunkat, amit Krisztusban kaptunk. Ha egy katona, akit felfegyvereznek, az övén különböző fegyverek vannak, a vállán szintén fegyver van, és kimegy a harctérre, és nem emeli le a fegyverét, akkor nem tudja az ellenséget visszatartani, és nem tudja saját magát megvédeni. Tehát, hogyha a keresztények fel vannak fegyverezve a szellemi fegyverzettel, akkor azt igenis kell használni. Egy másik látomásban Kenneth Hagennek azt mutatta az Úr, hogy egy elveszett ember, Krisztus nélküli ember vállára ráült egy démon, és suttogott a fülébe. A férfi elkezdett hallgatni az ördögre, időzött a sugallatain, és ez a probléma. Hát, hogyha jönnek a gondolatok és mennek, az, ami nincs probléma, csak hogyha időzünk rajta. És ahogy még tovább időzött, megnyitotta magát, és egy démon bejutott az elméjébe, és megszállottá vált. És megjelent a fejében az a fekete folt, amit korábbi tanításokban hallottunk, hogy az asszony fejében is megjelent a fekete folt. Ez még nem a birtoklás, ez csak az elmének a megszállása. Az ördög először kívülről támad, és elnyomja az illetőnek a gondolatvilágát. Amikor az ördög uralja az elmét, akkor az illetőnek a gondolkodás módja megszállottá válik. Nekünk kell döntenünk, hogy miről gondolkodunk. Időzhetünk egy rossz gondolaton, vagy ellenállhatunk neki. A Filippi 4.8-at nemrégen olvastuk, csak emlékeztetek rá benneteket, otthon megnézhetitek, hogy Isten olyan hatalmas, hogy leírja, hogy miről gondolkodjunk. Nem nekünk kell kitalálni, hogy miről gondolkodjunk, hanem le van írva. És így fog bennünket az isteni békesség uralni, hogyha ezekről gondolkodunk. Amik szépek, jók, kedvesek, és a többi. A 2 Korintus 10.5-höz lapozzunk, és meglátjuk rögtön, hogy életbevágóan fontos megvizsgálni a gondolatainkat, mégpedig az igével összevetni. Az ige tükrében megvizsgálni. 2 Korintus 10.5-ös.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen. Vannak helyzetek, amikor mondjuk van egy járványos időszak, akkor még embereket is karanténba tesznek, de állatokat is szoktak megfigyelés céljából karanténba tenni, hogy betegek vagy egy tünet kijön rajtuk. Ezt kell tenni a gondolatukkal. Ha jönnek gondolatok, meg kell vizsgálni, hogy igei, vagy nem igei. Jézustól való, vagy nem Jézustól való. És hogyha ellentétes Isten igéjével, akkor be a karanténba, és bezárni. Mert arra nincs szükségünk. Ne ólálkodjon körülöttünk. Tegnapi tanításban is benne volt, hogy a madarak elröpülnek a fejünk felett. Ezzel nincs probléma. Mindaddig, amíg nem száll a fejedre, és nem rak fészket a fejeden. Az biztos nem engednéd meg. Ugyanígy a rossz gondolatoknak sem szabad fészket rakni az elménkben. Ezt felett kell őrködnünk. A legmagasabb rangú démon, amivel nekünk foglalkozni kell, az ez élet sötétségének a világbírója. Ő az, aki birtokba veszi az embereket, hogyha eljutnak arra a pontra. Amikor megszállnak egy elveszett embert, akiben nincs Jézus, akkor más gonosz szellemeket is beengednek oda. Az újjászületett hívő szellemében nem lehet démon, mert Jézus lakik ott. Egy kivétel van, amiről korábban tanultunk, hogy ha valaki megtagadja Jézust, akkor már birtokba tudják venni a démonok őt is. A Máté 12.24-hez lapozzunk. Kenneth Hagin szellemben látta, hogy az uralkodó démon az egy majom vagy egy törpe-szerű lény volt, és az alattvalók pedig olyanok voltak, mint a nagy legek. Azt is látta, hogy ez az uralkodó démon, mint egy csapóajtót megnyitott az ember feje felett, a feje tetején, és a többiek pedig szépen bevonultak. Máté 12.24.
A farizeusok pedig ezt halván mondának, nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
Itt most a Belzebub nevére szeretnék rávilágítani. A Belzebub a görögben azt jelenti, hogy a legyek ura. Tudni kell, hogy a sátán az ura minden démonnak és gonosz szellemnek. Miután a vezérdémon és a többiek bejutottak az elméjébe, Ez az uralkodó szellem lement a megváltatlan ember szellemébe, és innentől kezdve birtokolta őt. A férfi beleegyezésével a gonosz szellem képes volt birtokba venni az ő szellemét. Tehát a birtokló az mindig a sötétség egyik világbírója. Amikor egy démon teljesen birtokol egy újjá nem született embert, használni tudja a hangját. Erre is volt már példa a korábbi tanításokban. Két igét nézzünk meg ehhez. Az apostolok cselekedetei 16-17. Amikor egy jósló szellem volt egy lányba, aki Pált és Silást követte, és az a jósló szellem felismerte, hogy Pál az evangéliumnak a hirdetője. Apostolok cselekedetei 16-17.
Ezt követvén Pált és minket kiállt, mondván: ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondá a szellemnek: parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában.
Amen. Aztán a Márk evangélium 5. fejezetében, 6-7 versében a gadarai őrültről van szó.
Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta: mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.
Amen. A birtokló szellem felismerte Jézust. Tudta, hogy ki ő. Amikor Kenneth Hagin a gyógyító sorban imádkozott, akkor sok esetben az újjá nem született emberekben levő démonok beszéltek hozzá. Az emberek ezt nem hallották, csak Hagin hallott a szellemvilágban, mert megkapta ezt az ajándékot. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka működött nála. Erre Kenneth Hagin mindenki hallatára hangosan utasítást adott, hogy távozzanak Jézus nevében ezek a gonosz szellemek. És valamelyik feleselt: nem vagyok hajlandó elmenni. De Kenneth Hagin ismét hatalmat gyakorolt, hogy Jézus nevében menned kell, hagyd el őt. És megtörtént az áttörés, megtörtént a szabadulás. A gonosz szellemek mindig eltávoztak, amikor hatalommal imádkozott Jézus neve által, és az emberek megszabadultak. Isten igéje működik, mert hatalmunk van az ördög minden ereje felett, Jézus neve által. Utolsó igénk a Lukács 10.19-ben van, hogy bátorságosan menjetek haza. Lukács 10.19.
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.
Amen. Halljátok, semmi nem árthat. Mert Jézus neve hatalmasabb. És az Erzsébettel folytatott mai beszélgetésem megerősített abban, hogy igenis ezt a Szent Szellemtől vettem, hogy ebbe a kemény tanítás sorozatba bele kell mennünk, és folytatnunk kell, mert olyan időket élünk, hogy meg kell tudnunk állni az ellenség minden rabasságával szemben. És elhangzott a tegnapi tanításban, hogy Isten béreidőben ad felkészülési időt. Ha ezt nem használja ki valaki, akkor rosszul jár. Tehát Isten ad felkészülési időt, nekünk ki kell használni, tanulnunk kell, épülnünk kell, és meg kell ismernünk a Krisztusban kapott hatalmunkat, hogy tudjuk hatékonyan használni. Halleluja! A Szent Szellem munkál a lábszárban, láb több pontján, nyakszírt területén, ízületekben, és itt oldalt nem tudom, milyen szár van ezen a részen. Inkább mutatom, mert akinek ott a probléma, az is tudja. Kézzel a tétellel fogunk imádkozni, fogadjátok az áldást, fogadjátok a kenetet. Van még egy üzenet. Nézte valaki a tegnapi adást élőben, a pesti adást? A végén Erzsébetnek volt egy bejelentése. Mint tudjátok, 2015. január közepétől Erzsébet vezeti az egyházat. És tegnap Erzsébet bejelentette, hogy Sanders pásztor egy vállópert indított, és gyakorlatilag elvált. És ezzel kapcsolatban nagyon csodálatosan működött a Szent Szellem, mert vasárnap hajnalban állt össze ez a kis üzenet, és amikor meghallottam ezt a bejelentést, akkor értettem meg, hogy ezt az Úr miért adta. A vallásos emberek nagyon elítélik a vállást. Alapjában véve személyi változások minden egyházban vannak időnként, tehát ez azt hiszem különösebb gondot nem okoz. A következő üzenet, amit szeretnék veletek megosztani. A János 15-16-ban olvastuk a múlt héten, hogy Isten bennünket gyümölcs termésre hívott el. János 15-16.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Amen. Tehát gyümölcs termésre hivatottunk el. Ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, a Márk 16-15 azt mondja, hogy menjetek el a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot mindenfelé. Márk 16-15.
És mondanékik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Amen. Lapozzunk a Zsidó 12-1-hez, mert itt Pál valami nagyon fontosat mond, hogy ami utunkban áll akadály az evangélium hirdetésére, azt mind küzdjük le. Mert bizony időnként vannak akadályok az evangélium szolgálatában.
Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.
Amen. És lapozzunk a Filippi 3.14-hez. Szintén itt arról ír az ige, hogy az elhívásunk beteljesítéséhez mindent meg kell tennünk. Az elhívásunk pedig mindannyiunk számára, függetlenül, hogy felkent valaki, vagy nem felkent egy szolgálatra, az elhívás az, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek.
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Amen. Ez egy elvi üzenet, tehát minden területen, minden szolgáló életében igaz. Az akadály leküzdéséhez néha meg kell válni a családtól, ami áldozattal jár. És három evangéliumban van erre ige, rögtön meg fogjuk nézni azokat is. Pár hete elhangzott Pesten, hogy az elhívásnak ára van, mégpedig a teljes odaszánás. A szellem, a lélek és a testnek a teljes odaszánása. Olykor a családokban is felmerülnek akadályok. Az első földvári pásztor férje évfolyamtársam volt a gimnáziumban, de olyan ellenállást tanúsított az igével szemben, hogy a felesége, a földvári pásztor egyszerűen nem készülhetett előtte, a Biblia nem maradható kint az asztalon, éjszaka a paplan alatt zseblámpával olvasta a Bibliát és írta a tanítását. Tehát egy komoly üldöztetésben volt része, és ilyen esetben a teljes odaszánást nem tudja megtenni az illető. Ha a szellemét oda is szánja, mert ezt mindenképpen oda tudja szánni, hogy én az Urat követem, és őtől nem válok el. De mi van a lélekkel? Ha állandóan szurkapiszkát kap a házastársától, akkor a gondolkodása, gondoljátok, hogy mindig az igén van? Tehát már nincs meg a teljes odaszánás. Nem tud meglenni, mert lelki támadásukat kap. A harmadik dolog pedig, ami az ő életében nagyon látszik, hogy a test, azaz a fizikai odaszánást sem tudja megtenni, mert lopva kellett készülnie. Teljes odaszállás csak akkor lehet, hogyha körülöttünk nincs semmiféle akadály, visszafogó erő. Tehát az evangélium írja, és Jézus maga mondja, hogy aki elhagyja a családját az én evangéliumért. Tehát az indíték az nagyon fontos, hogy miért. Eljöhet az a pillanat, az a helyzet, amikor az elhívott azt mondja, hogy én teljesen oda akarom magam szánni az Úrnak, nem csak a szellememet, a lelkemet és a testemet is, és annak érdekében, hogy a pályámat megfussam, a koronámat meg tudjam kapni, ebből a célból, ebből az okból én elválok. A válásnak különböző indítékai lehetnek, és Isten mindig az indítékra tekint, hogy mit, milyen indítékkal teszünk. Tehát ő ez alapján mérlegel. Isten szemében a válás nem kedves dolog. Isten szótárában nincs válás. Olvashatjátok ugye a Békevár könyvben is. Ez az alaphelyzet. Egy átlagos hívő életében, hogyha ellentét és vita van a házaspárok között, akkor azt mondja a Biblia, hogy szeretettel állítsátok helyre ezt a közösséget, a házassági szövetséget. A másik eset pedig, és ezt nézzük meg a Márk 10-ben a 29-es verset, hogyha van egy elhívott, és szeretné befutni a pályáját, két akadállyal találkozhat.
Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért.
Amen. Tehát itt megvan a cél, hogy milyen okból hagyja el az evangélium szabad hirdetése céljából. Nem azért, mert kiszemelt egy másik élettársat, tehát az indíték az evangélium szabad hirdetése. Két ok lehet, hogy a család akadályozza az elhívott szolgálatának a betöltését, mint említettem a földvári pásztort, vagy pedig az elhívott kap egy Szent Szellemtől egy vezetést, hogy menjen egy másik kontinensre szolgálni, és a családja nem akarja követni. Ebben az esetben én azt látom, és azt mondom, hogy tisztességes dolog, hogy ilyenkor az eltávozó pásztor azt mondja, hogy nem hagyom kötésben, függőségben az itt maradt házastársat, aki valamilyen oknál fogva nem akar követni, hanem szabaddá teszem. Hogyha akar új kapcsolatot, akkor legyen, és tegye meg. Mint említettem, a válás alapjába véve Isten előtt nem kedves, mert Isten nem válásra tervezte a házasságot. De amikor valaki egy olyan helyzetben van, hogy nem tudja odaszállni teljes mértékben az életét, a szellemén kívül a lelkét és a testét, akkor vizsgálhatja a fontossági sorrendet, hogy az Úr van elől, és őt akarom követni, és az elhívásomat betölteni, és a örökre szóló mennyei jutalmaimat megkapni, és ebben keresi az Úr arcát, hogy mi a kedves az Úrnak, hogy most inkább elválok, mert zaklatásnak vagyok kitéve, vagy nem követ a társam, és megfutja a pályáját, ahogy Pál írja. Tehát, hogyha ő keresi az Úr arcát, és hogyha a Szent Szellem ebbe az irányba mozdítja őt, akkor így nem lesz kárára írva ez a válás. Ahogy Jézus mondta, hogy az én evangéliumért hagyják el egyesek a családjukat. Fölmerülhet az a kérdés is, hogy hát Isten nem akarja a házaspárokat szétszakítani, természetesen nem. Most magammal példálózom, hogy ha most Afrikába kapnék egy elhívást a Szent Szellemtől, akkor az alaphelyzet, hogy a család együtt maradjon, akkor a családomnak, vagy hát legalább a feleségemnek kellene kövessen engem. De kérdés, hogy ő ebben mennyire engedelmes. Ragaszkodik az itteni kényelemhez, családhoz, a gyerekekhez, a rokonokhoz, Tehát ez már egy döntés kérdése megint, hogy együtt vagy külön. Tehát az engedelmesség kérdése. A legtöbb esetben persze azért válnak az emberek, mert összekülönböznek. De úgy is el lehet válni, hogy szeretetben, mert én be akarom tölteni az Úrtól való elhívásomat. És a másikat ebben nem akarom kényszeríteni. Még egy gondolat, hogy különbséget kell tenni, hogy családon belül az úgynevezett ige elleni támadás az egy szemét érint, tehát úgy érint, mint szemét, vagy úgy érint, mint az evangélium hirdetőjét, aki meg van kötve, meg van akadályozva, le van korlátozva az elhívásának a betöltésében. Tehát még ez is két különböző mérlegen van, hogy mint magánszemély, vagy mint elhívott. Hogy mi módon akadályozza a család vagy a házastárs. Tehát ezt az üzenetet vettem vasárnap hajnalban, és Isten azért ad üzeneteket, hogy ezt át is adjuk, és én bízom benne, hogy valamilyen megértést, világosságot adott nektek ez a bejelentéssel kapcsolatban. De ez az üzenet vonatkozik minden szolgálóra, mert egyházunkon belül is volt olyan, hogy pásztor elvált és újra házasodott, nem is egy. Ez a Szent Szellemtől fogant meg a szívemen, és hajnalban prédikáltam, úgy fél álomban. Annyira erőteljesen jött. Ez egy súllyal bíró üzenet, mert nem mindennapi üzenet, de ez most kikívánkozott ennek kapcsán. És a imában is hallhattátok, hogy pár szóban Sanders pásztor írt is, meg Erzsébet írt is mondtam imát, és a szíveteken van, ti is tegyétek meg. Először is személy szerint nekem nagyon hálás a szívem Sanders pásztor szolgálatáért, ez negyed század Európában, mert nélküle nem tudom, hol lennék. És nélküle nem tudom, hogy ti hol lennétek. Lehet, hogy mélyen a vallásban, vagy az elveszettek táborában, vagy lehet, hogy már nem is élnénk, mert az ellenség elgáncsolt volna. Tehát az én szívem hálás mindazért, amit eddig kaptam, és ezután, amit Erzsébeten keresztül kapunk, mert igazából ő folytatja ezt a szolgálatot már egy éve. Addig is tanított ő néha, amikor a Sanders pásztor kiment rokonokhoz, vagy szolgálatra egy-két hétig. Tehát eddig is együtt dolgoztak, együtt szolgáltak, tehát ez szerintem a számára se kérdés, meg számomra se kérdés, hogy ő folytatja a szolgálatot. 2014. decemberében felkenetést kapott apostoli szolgálatra, mert ugye az egyházvezetői posztot apostol tölthet be. Mert az apostoli kenetben van meg minden az egyháznak a felépítésére, működtetésére, tehát azok a szellemi ajándékok, amikkel az egyháznak a fenntartására. És most itt van egy 25 éves egyház, a Krisztus szeretete egyház, olyan igei alapokon áll, hogy ez megáll és stabil, és nem dőlhet össze, szóval szilárd alapon áll, igen. Tehát megy tovább a szolgálat, úgy, ahogy eddig folyt, csak most egyedül. Jézus miatt jöttünk ma is össze, Jézusra tekintünk, és haladunk tovább ezen a gyönyörű úton, mert mindannyiunkat ez megragadott és megfogott. És hálát adunk az ő életükért, mindkettőjükért, mert Sanders pásztor áldozata nélkül, mondhatom áldozatnak nyugodtan, mert azért eljönni egy másik kontinensre, ahol senkit nem ismer, nincs Istenén kívül semmiféle támasza, és az evangéliumot szolgálta és hirdette. Bízom benne, hogy látjátok, hogy van igei oldala, amikor egy elhívott elhagyja a családját. Az indíték a fontos. Az indíték. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük a nyitott szíveteket, az Úr tápláljon benneteket, hozzátok illő eledellel. Isten igéjével, és jövő héten találkozunk.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet öltsön bennünkre, ha tesz nekünk fúrunk, hadd legyünk testvéri szépen, mindjárt Szeretnél